áldást, békességet, ismét szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszönve a kedves hívást, és mivel a meghívón levő képekre egy-egy este utaltam, most hadd olvassam fel az egyik olyan helyet a Szentírásból, amelyre később természetesen, kutatók szerint a második századtól az evangélistákat kapcsolták. A Jelenések könyve 4. része 7. versében, de valójában egy Ezékiel könyve első részből vett motivummal találkozunk így. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második pikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan volt az arca, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. És láttuk, hogy ez az egyházi hagyomány Mátét köti az oroszlánképhez, Márkot az ember archoz, Lukácsot az áldozati bikához, vagy borjúhoz, így is lehet fordítani, és Jánost, akivel ma foglalkozunk, a sas képéhez. A sas szárnyal a legmagasabbra, és talán azért is nagyszerű ez a kép, bár ez egy egyházi hagyomány, még egyszer mondom, nem a Bibliából ered maga a 4 evangélistához való kapcsolása, de talán a legmagasabbra szárnyalni a 4. evangélista enged bennünket is, annak meglátásában, hogy ki mindenki számunkra a mi Urunk Jézus. Az első 3 evangéliumról mondtuk, hogy nagyjából egy szemszögből tekintenek Jézusra együttlátók szinoptikusok, és bár a szakirodalom gyakran hangsúlyozza a 4. evangélium sajátos vonásait, külön állását az első 3-tól, azért ezt ne vigyük túlzásba. Hadd mondjam így örömmel a testvéreknek, hogy az Óegyházban bármilyen más iratnak evangélium műfaj nevet, címet próbáltak adni ezeken kívül, azok mind sokkal-sokkal messzebb esnek bármelyiktől, mint az első 3 a 4-től. Tehát vannak markáns különbségek, de még mindig sokkal több az egybekötő kapcsolat a 4 evangélium között, mint mondjuk a Tamás evangéliuma, vagy a néhány évvel ezelőtt egy ilyen szektás iratként a sajtóban is nagy nyilvánosságot nyert Júdás evangéliuma között. Szóval, amikor az egyes evangélisták sajátosságaira tesszük a hangsúlyt, azt tartsuk mindig szem előtt, hogy sokkal jobban összetartoznak e 4, mint bármely más, amit még evangéliumként próbált meg alkotni az ókorban bármely csoport. Ki ez a János, akinek a nevéhez köti az Óegyház a 4. evangéliumot? A műben többször megjelenik egy olyan tanítvány, akit a bibliás kifejezéssel a szeretett tanítványnak szoktunk nevezni. Az újfordítás általában egy mellék mondattá átalakította az a tanítvány, akit Jézus szeretett. De mi a rövidség kedvéért a szeretett tanítványnak hívjuk szerintem továbbra is. Nem szerepel azonban emen kifejezés mellett ott a név. Hanem ha megnézzük az egész evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok tanítványnak előfordul a neve ebben az evangéliumban. A szeretett tanítványról megtudjuk, hogy az utolsó vacsora alkalmával Jézus kebelére hajolt, Jézushoz a legközelebb volt, tehát a legközvetlenebb tanítványi körébe tartozott. Majdnem így mondom, kizárásos alapon is arra lehet következtetnünk, hogy ez a Zebedeus fia János kell legyen. Az Óegyház is őneki tulajdonította ezt a 4. evangéliumot. A másik Zebedeus fia, Jakab nagyon korán mártír halált halt, az ő halála tulajdonképpen benne is van a Szentírásban, az Apostolok cselekedetei 12. részében, Agrippa király alatt üldöztetés során mártír halált szenvedett, a kutatók körülbelül ezt Krisztus után időszámítás szerint 44 tájára teszik. Tehát ez a nagyon korán meghalt tanítvány a névvel említettek közül kiesik, akit nem nevez meg következetesen, az János, és talán azért, mert egyfajta alázattal, őt magát nem nevével, hanem ezzel a vonásával írja le, akit Jézus szeretett. Majd visszatérek még arra, hogy milyen fontos helyen fordul elő a mű végén, itt most csak elöljáróban az utolsó vacsora, az Úri Szent Vacsora szereztetési alkalmára utalok. A lábmosás történetét hallottuk most, ez is János egyik sajátossága. Nála nem szereztetési igéket olvasunk az utolsó vacsora kapcsán, hanem ezt a gyönyörű történetet, a lábmosás történetét. Azonban mégis valamelyest külön áll ez a negyedik, és erre egy-két példát hadd hozzak, amelyben láthatóan, markánsan eltér az első háromtól. Egy korábban említett vonásra csak röviden utalok ismét, ezt már többször mondtam, hogy három páska ünnep is szerepel ebben az evangéliumban, és csak a harmadikon szenved Jézus kereszthalált, tehát legalább, így szoktuk mondani, kettő, de akár három esztendőt is felölel ennek az evangéliumnak a történeti kora anyaga. De a stílusa is más. Ha valaki megszokta a rövid velős jézusi mondásokat az első három evangéliumban, annak nyilván feltűnik, hogy itt hosszabban vagy beszélget emberekkel, vagy maga vall magáról egy-egy beszédben. A beszélgetésekre való példák is jól ismertek, a Nikodémussal való párbeszédje a harmadik részben, a samáriai asszonnyal a negyedik részben, vagy egy meggyógyítottal a kilencedik részben. És a hosszú beszédekre most csak egy példát hadd hozzak, a tizedik részből, amikor az ő jó pásztor voltáról vall, szinoptikus evangélium is említi, hogy megtalálja a jó pásztor a juhot, és örül e felett. Azonban ilyen hosszan vallani magáról, hogy ő a jó pásztor, és milyen a kapcsolata a juhokkal, akik hallják a hangját és követik, mint a tizedik részben teszi a negyedik evangéliumban, csak itt találkozhatunk. Tehát valamelyest a megszólalás stílusa is más. És vannak olyan mondások ebben az evangéliumban, jézusi mondások, több is, amelyek így kezdődnek, én vagyok, és elmond magáról önkijelentésszerűen valamit Jézus, amelyeket nem jegyzett fel az első három evangélium. Én vagyok mondattal találkozunk ott is, amikor például közeledik a hajóban a vizen járó Jézus, de az egy egészen más típus én vagyok, ne féljetek mondás, mint amikor itt a nagyon jól ismert igéket, én vagyok a világ világossága, az élet kenyere, az út, az igazság és az élet, hét én vagyok mondása is csak Jánosnál jegyeztetett fel. Mi lehet az oka ennek a nagyon különleges sajátosságnak? Úgy az elmondott anyag és a megszólaló Jézus stílusa tekintetében. Én úgy látom, testvéreim, az egyik legvalószínűbb ok az, hogy ez az evangélium később született, mint az első három. Ő már ismerhette, mi mindent őriztek meg írott formában Jézusról a többi evangélisták, és ezért ő egyfajta kiegészítő jelleggel jegyezte fel, amiről még ő tudott. Persze vannak átfedések, egyetlen egy olyan csodánk van, ami egyébként mind a négy evangéliumban benne van, ez az 5000 ember megvendégelése ebben az evangéliumban a hatodik rész elején, de sok olyan csoda van, amit ő már nem ismételt meg, mert benne van valamelyikben az első háromból. A kutatók nagyságrendileg, és ez egy nagyon nagy szám szerintem, azt mondják, hogy körülbelül 80%-a a negyedik evangéliumnak olyan, amit csak ő őrzött meg nekünk. Szakszóval külön anyag vagy saját anyag. Legyünk hálásak ezért is, hogy ő is, amit ő tudott, ami ő hozzájutott el, és aminek ő volt szemtanúja, külön a többiektől is megőrizte számunkra. Fontosnak tartom ezt a szót, hogy szemtanú, hiszen ha ő a szerző, a Zebedeus fia János, akkor ismét, ugyanúgy, mint Máténál, a 12-es kör egy tagja ennek az evangéliumnak a szerzője. És ahogy láttuk, hogy Márk Péterhez köthető, Lukács leginkább Pál apostolhoz, és azokhoz, akikkel találkozott, mikor utána járt szorgalmasan mindezeknek. A Mátéi és a negyedik Jánosi evangélium szorosan véve Jézusi tanítványuktól őrizte meg a szemtanúk anyagát. A kutatók, és ezt nem rejtem el a testvéreim elől, ahogy már ezt így esténként megszoktuk, egy része elvitatja ezt, és két irányba halad azoknak a véleménye, akik nem a Zebedeus fia Jánosnak tulajdonítják. Nagyon röviden hadd említsem ezt is, a testvérek fognak találkozni ezekkel könyvekben, szakirodalomban, amit a Bibliáról kezükbe vesznek. Az egyik divatos nézet, így mondom, egy Jánosnak tulajdonítja, de nem az apostolnak, hanem egy presbiternek, akinek szintén János volt a neve, akiről nem tudunk amúgy sokat, de a kutatók szerint volt egy külön ember, egy másik tisztségviselő, János ugyan, de nem az apostol, hanem a presbiter. Ezt főként arra építik, testvéreim, hogy az ókorban Eusebius egyháztörténész egy töredéket úgy értékelt ki, muszáj ezt mondjam, tehát ez az ő véleménye volt, hogy egy második századi töredék kétszer említ egy Jánost, és az a két említés két külön ember. Én úgy látom, hogy nem feltétlen kell két külön ember legyen abban a töredékben, Papias töredékéről van szó, hanem nyugodtan elfogadhatjuk azt, hogy megemlíti az apostolok között, majd megemlíti egy Arisztion nevű presbiterrel együtt, a még élők között. A 12 ugyanis már meghalt, egy maradt nagyon hosszan életben közülük, ez János, aki valószínűleg tényleg nagyon fiatal a Jézus események idején, van olyan húsvéti jelenet, emlékszünk, amikor futnak Jézus sírjához, és ez a fiatal tanítvány megelőzi Pétert, hamarabb ér oda, de tisztelettudó az idősebb felé, és előre engedi az idősebbet oda belépni. És itt az evangélium végén is majd mindjárt látni fogjuk, van egy olyan hagyomány, amely mintha azt terjedt volna el, hogy ez a tanítvány, a szeretett tanítvány nem is fog meghalni. A legvalószínűbben arra utalhat, hogy már olyan magas kort élt meg, hogy már-már ez is felmerült emberekben. Én úgy látom, hogy a presbiter tisztség és az apostoli szolgálat nem kizárólagos, vagy-vagy, tehát nem csak külön emberek gyakorolhatták. Péter első levelében, az 5. rész első versében Péter maga presbiter társnak nevezi magát. Világosan megtudjuk abból a levélből, akiről tudjuk, hogy apostol volt, hogy ő presbiter is volt. Az óegyházban ez a két szolgálat, tisztség egy azon embernek is lehetett a szolgálata, tisztsége. Apostol lehetett presbiter is. Ha ez így volt Péterrel, róla tudjuk, akkor lehetett így Jánossal is. És szerintem Eusebius, egyháztörténetíró, ketté választ ott egy forrást, két személyre utalónak tekinti, és elindított egy hagyományláncot, a mai napig tartja magát ez markánsan, és a kollégák egy része egy külön személynek, egy presbiter Jánosnak tulajdonítaná ezt az evangéliumot. Tehát erre vonatkozóan láttuk, hogy nyugodtan lehetett az Zebedeus fia János apostol és presbiter is, a Papias töredék szólhat egy azon szeméről. A másik kísérlet, és ez is nagyon divatos ma, egy úgynevezett jánosi körről beszél, rétegekre próbálja meg elkülöníteni a negyedik evangéliumot. A magva valamely módon visszamegy apostoli hagyományokra, de a végső formáját egymásra épülő szerkesztési rétegeknek tekinti. Lehet, testvéreim, hogy tényleg viszonylag későn született meg ez az evangélium, de még akkor sem szerkesztők kellett bővítsék, ha szabad így mondanom, mert erről az apostolról az óegyházi hagyomány följegyezte, hogy megélte még Trajanus uralkodását is. Trajanus időszámítás szerint Krisztus után 98-tól volt császár, tehát az első század legvégéig élt ez a nagyon magas kort megélt apostol, úgyhogy lehet, hogy itt tényleg hosszabb idő alatt, de ő maga, és nem a 70-es pusztulás előtt, templom pusztulás előtt, amit a korábbi evangéliumoknál mondtam, ez tényleg lehet, hogy a 70-es pusztulás után született meg, de tényleg csak azért, mert egy magaskort megélő tanítványa Jézusnak a többiek ismeretében írhatta meg azt, amit még nagyon fontosnak tartott, többségileg kiegészítő jelleggel megjegyezni. Így én továbbra is fenntarthatónak tartom azt az óegyházi hagyományt, amely a szemtanúnak, Jézus tanítványának, Zebedeus fia János evangéliumának tekinti a negyedik evangéliumot. És akkor egy kicsit mégis az ő sajátos vonásairól. Említettem már az én vagyok mondásokat, és látjuk ezeknek a nagyon sajátos, egyedülálló jellegét ebben az evangéliumban. Azonban nem csak olyan mondások vannak Jézusról az ő ajkán, amelyek egyfajta meghatározást adnak, hogy ő ki, én vagyok a jó pásztor, hanem előfordul teljesen önállóan is, például egy ilyen mondatban, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Azt szoktuk mondani, hogy egy abszolút értelemben, amikor nincs még egy kiegészítés. Ez pedig, testvéreim, ószövetségi előzményekre mehet vissza, egyrészt magának Istennek az ön kijelentésére, a vagyok, aki vagyok, isteni önmegjelölésre Mózesnek az égő csipkebokornál, de még más helyeken is felbukkan ez, az Ézsaiás könyvében több helyen is én vagyok, ezt mondja magáról az Úr, és ott az Ószövetség fordítása, a Septuaginta görög fordítás ugyanazt az ego eimi két szót használja, amelyeket ezekben a mondásokban Jézus is. Én egy olyan önkijelentésének tartom ezeket Jézusnak, amelyben tényleg egyszerre tud vallani az ő Isten voltáról, és ugyanakkor még azt is elmondani, hogy ő a testélet ige, ki minden a mi számunkra, és a közénk jött Isten fiaként milyen szolgálatokat tölt be közöttünk. Én vagyok a juhok ajtaja, és így tovább a hét mondást a testvérek tudom jól ismerik. Amikor azt mondom, hogy ezeknek a mondásoknak van egy sajátos jellege, akkor hadd tegyem ezt hozzá az testvéreim, hogy minden ige hirdető figyelembe veszi azt is, hogy kikhez szól. Kicsit vaktában hadd mondjam, így fogadják el az itt levő lelkész testvéreim, teológus társ testvéreim, hogy ha egy ifin szólalunk meg mi lelki pásztorok, nem pontosan abban a stílusban beszélünk, mint amikor a presbiteri óra elején egy rövid bevezető áhítatot tartunk. Vagy amikor egy evangelizáción úgy gondoljuk, hogy többségében olyanok jöttek be a gyülekezetbe, akik máskor még nem hallották az evangéliumot. Nem pont abban a stílusban szólalunk meg, mint amikor hitmélyítő, a hívő közösségnek tovább tanítást adó módon szólalunk meg. Azaz egyazon ember nem kötelezhető arra, nem is várható el, hogy csak egyféle stílusban tudjon megszólalni a számára fontos témákról. Jézustól ugyanúgy el tudom fogadni, mint az imént említett ige hirdetők példájából, azt, hogy azoknak, akiknek az evangéliumot címezte, a személyére is tekintettel tudott lenni. Tehát a megfogalmazást formálja az, hogy kiknek mondom. Ezért az ő stílusa, hogy más, mint az első három evangéliumban, a számomra nem vezet oda, hogy elvitassam, vagy ott szólalt meg Jézus, vagy itt. Nem szólalhat meg más stílusban ugyanaz a Jézus. Szerintem megszólalhat, és csak egy nagyon pici példát hadd említsek, hogy hozzá milyen sokféle háttérből jöttek emberek. A János evangélium a 12. része 20. versében egy parányi pici jelenet. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá, Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. És akkor Jézus mondott egy gyönyörű mondást nekik, a búza szemről, amely a földbe esve elhal és gyümölcsöt terem. Tehát világosan látjuk azt, hogy különböző háttérből, néha tényleg más országból, így mondom most én, jöttek hozzá. Jelzem a testvéreknek, hogy itt ez lehet egyébként görögül beszélőkre utaló kifejezés, tehát lehettek nyugodtan például diaszpora származású zsidó emberek, tehát ez itt a nyelvre utal inkább, de az is akkor már egy más stílust megkíván, ha valaki egy más háttérben fölnőve jön oda Jézushoz. Engem tehát summásan ezt a részt így foglalom össze, nem zavar az itteni stílus eltérése a szinoptikus első három evangéliumtól, egy azon szerző, ember, igehirdető, így ami Urunk Jézus is alkalmazhatta az mondandóját stílusban a mindenkori címzettekhez, és ez elegendő ok lehet a stílusbeli eltérésekre. Néhány szót hadd említsek, amely nagyon-nagyon sokszor előfordul ebben az evangéliumban. Az egyik ilyen Jézus és az Atya közti kapcsolatra utalással az Atya kifejezés, gyakran úgy, hogy Atyám, nagyon személyesen, de úgy is, hogy Atya, 137-szer előfordul ebben az evangéliumban. Az egyiket, az egyik legdrágábbat, legismertebbet hadd idézzem csak most, amikor csak ez az evangélium jegyezte föl nekünk, amit így mondunk, Jézus egy főpapi imában megszólítja Istent. A 17. rész elejét olvasom. Miután ezeket mondta, Jézus tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Egy másik szó, ami nagyon gyakori ebben az evangéliumban, a hit és a hinni igei vagy főnévi alakja. Az egyik legszebb ezek közül, és talán volt már ebben részünk, mi lelkipásztorok temetéskor a vigasztalás szavai közt szoktuk ezt idézni, a 14. rész elejéről. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, elmegyek és helyet készítek néktek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az új szövetségben, és így Jánosnál is a hit nem egy általános, valamilyen istenségbe vetett hit, hanem az Ószövetség egy Istenébe, Jézus atyába, és személyesen az ő fiába, Jézusba vetett hit. Egy másik ilyen szavunk, ami nagyon gyakori, a szeretet itt is főnévként, vagy szeretni igeként. Ezek közül nagyon sokat a testvérek fejből is tudnak, hiszen az evangéliumok evangéliuma is ilyen, a János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd jelezzem, hogy itt a világ szó is előfordul, és a szeretet szavunk 57-szer, a világ szavunk 78-szor, e két szó is nagyon gyakran előfordul ebben az evangéliumban. Még egy kifejezést hadd említsek, ez pedig a küldeni, különböző szavakkal, de a küldés motívuma. 60-szor fordul elő, és ezek közül itt is csak egyet említek, amelyben Jézus az övéit is, mint egy küldetésben részesíti. A 20. rész, 21. verse. Jézus ezt mondta nekik, békesség néktek, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Azért említem még ezt külön is, és azért ezt választottam, testvéreim, mert ezt a feltámadott Jézus mondja, de ez egy úgymond húsvéti történet, csak Jánosnál már van egy kicsiny elővételezése a pünkösdnek. A többieknél, Lukácsnál, majd az apostolok cselekedeteiben találkozunk a pünkösd leírásával. János a maga küldetésébe Jézust így mutatja be, bevonja a tanítványait, és a szent lelket is kitölti rájuk. A műben előfordul egy nagyon markáns kifejezés, itt nem a száma miatt említem, hanem a fontossága miatt, ez pedig a jel vagy jelek. A testvérek biztosan olvasták a kánai mennyegző történetét. A kánai mennyegző története végén így foglalja össze, ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét. Majd kicsivel később a negyedik részben a Kapernaumi királyi ember fia történetében így olvassuk, annak a végén, ezt pedig második jelként tette Jézus. És jel, a jelek szó még többször is előfordul ebben az evangéliumban. Számomra azt üzeni ezt testvéreim, hogy az ő egész működése túl akar mutatni önmagán. Jelez valamit. A küldeni igének is ez a szerepe, hogy ő egy hírhozó, ő benne eljött Isten a mi világunkba, de az ember Jézus Isten fiaként az atyáról akar bizonyságot tenni. És az ő vele való kapcsolatra akarja újra elvezetni Isten megteremtett ember gyermekeit. Jelek, amelyek túlmutatnak a földön látható eseményeken Isten országára. A többi evangéliumnál többször is láttunk erre példát, hogy vagy mennyek országa Máténál, vagy Isten országa kifejezésként gyakran látjuk Jézus igehirdetésében ezt a kifejezést. Érdekes testvéreim, hogy a negyedik evangéliumban nem találjuk meg ezeket az Isten országáról szóló példázatokat. De van egy nagyon sajátos megszólalása Jézusnak erről az országról. Talán kicsit váratlan helyen, a Pilátussal való beszélgetésében. Ezt a beszélgetést viszont csak a negyedik evangélista mondta el annyira részletesen, mint az a 18. és a 19. részben található. Csak néhány verset hadd említsek. Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Azaz, a negyedik evangélista is tudta nagyon jól, hogy az Isten országa kifejezés központi Jézusnál ezzel írja le a mennyei atya és az ő közte levő kapcsolatot, hogy mit hozott el Isten király uralmát. Ő úgy döntött, hogy itt, a Pilátussal való beszélgetésben számol be erről, amikor már azt is tudja jelezni, hogy nem a földi királyságok értelmében, hanem milyen módon hozta el Jézus ő a mennyek országát. Egy másik ilyen kifejezés, ami nem sokszor fordul elő, de fontos, amit a felolvasott szakaszban is hallottunk, az óra. Az előbb említett történetben a kánai mennyegző történetében még ezt olvassuk, hogy nem jött el Jézus órája. A 13. részben azt olvassuk, hogy tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, és akkor kötötte körül magát, és mosta meg a tanítványok lábát, valamint láttuk az imént, hogy a főpapi ima bevezetőjében is ezt láttuk, hogy azért szólalt meg így, mert tudta, hogy eljött az ő órája. Ez egy nagyon szép, de sűrű tömény kifejezés, pár szóval én így bontanám ki. Istennek van terve, Istennek van akarata, és Jézus az Isten fiaként is csak az Atya akaratát megvalósítva akar élni. És mindig olyat tett, olyat mondott, aminek akkor volt ideje, amikor az Atya rendelte. Az Isten akaratába besimuló Jézus, a negyedik evangélista szerint, ami megváltónk. És ezért várhatja el tőlünk is, hogy mi is keressük és akarjuk betölteni Isten akaratát. És egy nagyon sajátos szó, a Szentlélekre való utalás. Az imént arról szóltam, hogy Jézus a küldetésébe bevonva a tanítványokat, már a húsvéthoz kapcsolódva a lelket kitöltötte rájuk, de csak ez az evangélista szól a Szentlélekről, mint vigasztalóról, pártfogóról, a paraklétoszról. Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, ez ebben az evangéliumban a 12. rész, majd az utolsó vacsora kapcsán megmosta a tanítványok lábát, ez a 13. rész, ez után és a szorosan vett szenvedés történet között Egy nagyon hosszú beszéddel találkozunk ebben az evangéliumban. Búcsú beszédeknek hívjuk, a helyzetről neveztük el, mert már tudjuk, hogy Jézus halála előtt áll, és mintegy elbúcsúzik a tanítványaitól. Három hosszú fejezet, a 14., 15. és 16. szól Jézusnak, a tanítványoknak a halála előtt elmondott búcsú beszédeiről. És ennek az egyik fő témája a Szentlélek, a pártfogó, a vigasztoló elküldése. Csak néhány verset hadd emeljek ki. A 14. részből a 25. és 26. verseket. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Csodálatos, világos kijelentés ez arról, hogy a Szentlélek nem valami új kijelentést fog adni, hanem Jézust fogja a szívünkbe írni, azt fogja kifejteni nekünk, amit Jézus mondott. Ez a gondolat a 15. részben is megszólal, ott a 26. verset hadd idézzem. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. És azután még a 16. részből is hadd idézzek itt a 12. és következő verseket. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő, mondja Jézus a pártfogóról, ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyámé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. A Szentlélek, a pártfogó, Jézust jelenti ki nekünk, a Szent Háromság harmadik személye. Testvéreim, ez a szó a dogma fejlődés során egy később alkotott szó, hogy Szent Háromság, de hogy mennyire bibliás gyökerű, biztos ti is észrevettétek. A három személy egyetlen egy mondatban az Atyától származik, rólam tesz bizonyságot a pártfogó, amikor eljön. Egyetlen mondatban az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ennél a versnél még azt is megjegyzem, ezt inkább csak nekünk egyháztörténeti érdekességként, hogy mivel az Atyától származik kifejezés van itt, az ortodox testvéreink, tehát a görög-keleti testvéreink ezt annyira szorosan veszik, hogy ők az apostoli hitvallásból is ki akarják azt hagyni, hogy Jézustól is származik a Szentlélek. A nyugati típusú kereszténység az Atya és a Fiú lelkének vallja a Szent Lelket, ezen az és a Fiútól, a filióque témájáról azóta, tényleg az ókor óta, így mondom, elválik egymástól a két nagy kereszténység ág. De láttátok, testvéreim, itt nem lehet ennyit építeni erre a versre, mert ez világosan jelezte, hogy rólam tesz bizonyságot, a Jézushoz kötött voltát, a léleknek a búcsú beszédek mindhárom fejezete világosan kimondja. A sajátos anyagai közül hadd említsek még néhány jól ismertet. Van egy-két olyan csodatörténet, amelyet viszont csak a negyedik evangélista jegyzett fel számunkra. Ilyen az ötödik részben a Betesda tavi gyógyulás gyönyörű története, vagy ilyen a feltámasztás történetek közül a Lázár feltámasztása. A gyógyítás, a feltámasztás erői ott vannak Jézusban, a szinoptikusok szerint is. Ugyanez a Jézus, ugyanerről a Jézusról, ugyanezeket a vonásokat más történetek példájával feljegyezte számunkra a negyedik evangélista. És akkor hadd térjek, testvéreim, a mű végére, mert innen szeretnék még néhány sajátos vonást kiemelni. A kutatók vitatkoznak arról, testvéreim, hogy vajon a 20. résszel vagy a 21-kel érte tényleg véget ez az evangélium. Arra építik ezt, hogy a 20. résznek a vége is lehetne egy evangélium lezárás. Mert itt valóban az a cél hangzik el, hogy miért írta meg a művét. Gyönyörű, hadd olvassam fel a 20. rész 30.-31. verseit. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Valóban meg lehetne itt is állni, de ez az evangélium még folytatja egyrészt húsvéti megjelenés történetekkel, amely teljesen beleillik az evangélium műfajába, másrészt még egy-két olyan eseményt feljegyez, amit csak a 21. részből tudhatunk meg. Én nem vagyok a bibliai nyelvnek, a görög nyelvnek ilyen mélységű tudója, ezt alázattal és őszintén mondom, de görögül nagyon jól tudó emberek művét olvasva csak beszámolok a testvéreknek arról, hogy a lingvisztikával, a nyelvelemzéssel folytató kollégák szerint a 21. résznek a stílusa, nyelvezete teljesen megfelel, egybeillik az első 20 rész nyelvezetének. Azaz, a kutatók nem látnak semmi okot arra, hogy a 21. részt leválasszuk, külön válasszuk. Valóban van egy célmegjelölés a 20. rész végén, majd azután még következnek a feltámadottal Jézussal való találkozás, húsvéti megjelenés történetek. És ezek közül néhány jól ismert, de nagyon sajátos, csak János által feljegyzettet hadd idézzek a testvérekhez. Az egyiket, amikor Pétert háromszor is megkérdezi, hogy jobban szeretsz-e engem ezeknél, Péter válaszol, igen, te tudod, hogy szeretlek téged, és Jézus háromszor is kimondja neki a megbizatást, legeltest az én bárányaimat. Micsoda gyönyörű helyreállítása ez az őt háromszor megtagadó tanítványnak. De egy kicsivel később egy rejtélyes jelenetnek vagyunk a tanúi, csak ez az evangélium jegyzi fel. A 21. rész 20. és következő versei. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Aki a vacsorán ráhajolt a kebbére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem! Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? És ezután, közvetlenül ezután erről a szeretett tanítványról szól az utolsó néhány mondata a 4. evangéliumnak. Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket. És tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyik, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. A mű legvégén itt tényleg egy gyülekezet, egy közösség, csak egyetlen egy helyen többes szám első személyben szólal meg, tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. Egy hitelesítést hozzátesz ahhoz, amelynek én így látom, és jó lelkiismerettel vallhatónak tartom továbbra is, a mű többi egészét, a 4. evangéliumot Zebedeus fia János írta szemtanúként, hűséggel megőrizve számunkra. Hadd fejezzem be azzal, testvéreim, hogy egy nehéz szakaszra utalok végül, mert tudom, hogy vagy feltennék kérdésként, vagy ha netán nem, akkor majd, mikor otthon még erről olvasnak, találkozni fognak vele. Hadd menjek egy kicsit elébe. Ez pedig az, testvéreim, hogy van egy olyan szakasz az evangéliumban belül, a 8. rész elején, amelyről hasonlót kell mondjak, mint amit a Márk evangélium a végénél mondtam, hogy ott említettem egy hosszabb szakasz hiányzik a legrégebbi kéziratokból. És akkor említettem, és ugyanígy jár el, ami most itt a kezemben van, az új fordítású Bibliánk, itt is zárójelbe teszi ezt a hosszú szakaszt, egy nagyon jól ismert szakasz különben a házasságtörő asszonnyal való párbeszédje Jézusnak. Az itteni számozás szerint a hetedik rész utolsó 53. versénél kezdődik ez, és a 8. rész 11. verséig tart, és mondom, az újfordításba zárójelbe van téve. Hadd mondjam erről, testvéreim, őszintén elébe menve bármely sarokba szorító kérdésnek, hogy nem tudok igazi végső választ adni erre az okra, hogy miért hiányzik ez a legrégibb kéziratokból. Azt azonban jelzem a testvéreknek, hogy a kutatók, akik megvizsgálták ennek a rövid szakasznak a stílusát, azt mondják, hogy semmi olyan nincs benne, amely elütne bármitől, amely a négy evangéliumban Jézusról szól. Jézusi hagyomány típusúnak vallják a legkritikusabb kollégák is. És van egy érdekesség, testvéreim, van egy néhány olyan kódexünk, ahol nagyon váratlan helyen a Lukács evangéliumában, a Lukácson belül a 21. részben van elhelyezve ez a szakasz. Nem nagyon tudom még egyszer megmondani az okot, hogy miért. Csak azt a jelenséget jelzem a testvéreknek, hogy az Óegyház ismerte ezt a történetet, Jézusi történetnek tartotta, de a kezdetekben nem volt benne biztos, hogy hol van a helye. És felbukkant másik helyen is, míg végül ez lett úgymond az általánossá váló elhelyezése itt, és aztán a középkortól kezdve már teljesen általánosan, ténylegesen csak itt a János 8-ban találkozunk vele. Én hadd mondjam, hogy számomra ez ugyanúgy jézusi hagyományanyag, hülyen megőrzött evangélium, és most egy ilyen nyílt vallomással zárom, hogy erre nem tudok válaszolni, hogy hogy történt meg egy ilyen szakasszal, hogy sajnos nincs meg sok kéziratban. De örüljünk annak, amelyben megvan, és mivel a bűnbocsánatról szól, és ebből élünk mindannyian, a négy este lekerekítéseként végül hadd hangozzék ez el. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádolóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta, és sokszor mondjuk mi is az úrvacsoraosztásnál, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezzél.